Magasztalunk téged, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki ha meg is sebzel minket, de bekötözöl, felemelsz minket, gyógyítasz, vezetsz, tanácsolsz, és megvalljuk azt, hogy jó hozzátartozni, jó egy ilyen Istenről tudni, és egy ilyen Istent követni. Köszönjük, hogy ahhoz, hogy kézzelfoghatóbbá válja számunkra, arra is gondoltál, és ezért fiadat Jézust elküldted a számunkra. Köszönjük, Jézus, hogy vállaltad ezt a küldetést, és ennek a legnehezebb, leggyötrelmesebb részét is a keresztet. Köszönjük, hogy ezért minden hihetjük, hogy minden bűnünkre van bocsánat, és köszönjük, amikor már átélhettük azt, hogy egy-egy nagyon súlyos, nehéz tehertől meg tudtunk szabadulni, le tudtuk tenni, mert te keresztednél megtaláltuk a kegyelmet. Valljuk, hogy csak nálad lehet ezt igazán megtalálni, nálad lehet megtisztulni, meggyógyulni, megszabadulni, új életet kezdeni, és Urunk, a te nevedben vagyunk most itt, mint gyógyító, mint szabadító Úrnak, mint megváltónak a nevében. A te szavadat szeretnénk hallani, és ehhez kérjük a te szent lelkednek a támogatását. Kérünk, drága Szentlélek, hogy jöjj, hitesd el velünk a bűneink bocsánatát, adj igaz bűnbánatot a szívünkbe, és adj abban való hitet is, hogy a bűneink megbocsátottak Jézusért. És teted meg azt a csodát is, kérünk, hogy az emberi szavakból, az emberi szavakon túl te szólalsz meg, a te ígéd, a te üzenetet hangzik hozzánk. Így szeretnénk hallgatni, rád figyelni, és együtt közösségben lenni veled és egymással. Jézus nevében kérünk erre. Amen. Tovább megyünk a sorozatainkban. Az egyik sorozatunk ezt a címfélét kapta, hogy két tűz között. Ugye itt elsősorban kételyekkel foglalkozunk, olyan kételyekkel, amik a keresztény hittel kapcsolatban merülhetnek föl, nem csak nem hívő emberekben, hanem sokszor bennünk hívő emberekben is. És ebben a sorozatban a negyedik téma az hát egy kérdésben megfogalmazva így hangzik, hogy hogyan kötődhet annyi igazságtalanság és erőszak az egyházhoz, mert kötődik sajnos. Mit kezdjünk ezzel a jelenséggel? Ehhez olvasom, ehhez a kérdéshez, Isten igéjét Márk evangéliumának második fejezetéből, a 13. résztől a 17. versig terjedő igeszakaszt, ez Lévi elhívásának a története, tehát Márk 2:13-17. Azután ismét kiment Jézus a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem, az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Biztosan nektek is feltették már ezt a kérdést, és nem csak kötözködők, hanem őszinte kételkedők is, hogy ha a kereszténység a szeretet vallása, így állítja be magát, vagy ezt mondják róla, és ez ellen az állítás ellen nem tiltakozik, akkor hogyan lehetséges az, hogy annyi erőszak és annyi igazságtalanság kötődik az egyházhoz? Azt hiszem, hogy könnyű azokkal az emberekkel azonosulni, akik ezt a kételyt megfogalmazzák felénk, hiszen néha még mi keresztény hívő emberek is komolyan megütközünk azon, amikor arról hallunk, hogy az egyházhoz mennyi igazságtalanság és erőszak fűződik. Az egyház történelme során számos háborúban vett részt, sőt a keresztes háborúkat maga indította, sokáig támogatta a rabszolgaság intézményét, létrehozta az inkvizíciót, napjainkban pedig sokat hallani papok pedofil botrányairól és egyéb bűneiről. Más szóval az egyház történelme során rengeteg sebet ejtett, és nem csupán a nem hívő embereken, hanem a saját hívei közül is sokakat megsebzett és megbetegített. Mindez hogyan egyeztethető össze egy olyan vallással, amelyik a szeretet és a megbocsátás erejét hirdeti? És sokakban akkora az emiatti megbotránkozás, hogy már nem csupán az egyháztól, hanem magától a kereszténységtől is elfordulnak. És a kereszténység kritizálása mögött gyakran ez az ellentmondás áll, hogy nem tartják elfogadhatónak, hogy ez az egyház, amelynek gyógyítania kellene az emberek életét, ennyi sebesülést okozzon. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, hogy okozott-e már bennetek kételyt, vagy beszélgettetek-e már olyan emberrel, akiben ezek a kételyek ott voltak. Nem tudom, hogy mit tudtatok ilyenkor felelni, akár magatoknak, akár a beszélgető társatoknak. Én, megvallom őszintén, sokáig csak hebegtem, habogtam, vagy inkább nem is mondtam semmit, mert engem is felháborítottak, és felháborítanak ezek az esetek, meg az ezekhez hasonló esetek, és nem is nagyon tudtam ezt magamban összerakni, hogy hogy is van akkor ez. Ám ahogy foglalkoztam ezzel a kérdéssel, Jézusnak az egyik jól ismert igéje nagyon sokat jelentett nekem, és emellett az ige mellett egy idézet is, amit majd mindjárt ugyanúgy elmondok, mint ahogy az igét is elmondtam. Azt remélem, hogy ha ezt megosztom veletek, ezeket, ami nekem segítséget jelentett, akkor az nektek is adhat néhány olyan szempontot, ami bennetek is segíthet helyre tenni ezt a kételyt. Mindenek előtt azt javaslom, hogy végezzünk el egy váltóállítást. Nem tudom, hogy működik-e a technika. Jó, oké. Tehát, hogy a kiindulás ugye az volt, hogy az egyház és az egyházhoz tartozó emberek nem viselkedhetnek úgy, hogy azzal bárkit is megsértsenek, vagy megsebezzenek. Emögött, a szemlélet mögött milyen elvárás húzódik meg, hogy az egyházban csak hibátlan emberek lehetnek jelen, akik véletlenül sem hibázhatnak. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, szerintetek jogos ez az elvárás? Jézus, az Isten fiát leszámítva, ismertek olyan bibliai alakot, aki hibátlan volt? Tudtok esetleg ilyen bibliai alakot megnevezni, aki teljesen hibátlan volt, soha nem hibázott? Szerintem nem sikerülne ilyet találni. Akkor viszont mi alapján várható el az, hogy egy hívő ember nem hibázhat? Tehát, hogyha ezen a gondolatmeneten haladunk tovább, mint egy simpályán, hogy hívő ember nem hibázhat, nem követhet el soha semmilyen hibát, akkor valóban összeegyeztethetetlen, ha egy hívő ember hibázik, és köszönöm, és bűnt követ el. Ám a Szentírásnak a gondolatmenete az egészen más irányba vezet bennünket. Ha a Szentírás gondolatmenetét szeretnénk követni, akkor át kell állítanunk a váltót, és a Szentírás gondolatmenetének a lényegét ebben a témában összefoglalta Jézus egy mondatban, amit már fel is olvastam, mikor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Jézus szavaiból az derül ki, hogy Éppen a bűnösök, a betegek tartoznak hozzá, és belőlük áll össze az egyház. Egy régi mondás ezt így fogalmazza meg, hogy az egyház a bűnösök kórháza, nem a szentek múzeuma. Az egyház a bűnösök kórháza, és nem a szentek múzeuma. Ezért van az, hogy aki csak egy kicsit is bekapcsolódik egy gyülekezet életébe, az hamar megláthatja, hogy igen, ezeknek a gyülekezeti tagoknak, ezeknek a keresztény embereknek is milyen sok jellemhibája van. A keresztény vezetők erkölcsi hiányosságai még ennél is nyilvánvalóbbak, hiszen ők kirakatban vannak, és lehet, hogy a sajtó túl sokat csámcsog ezeken, amikor egy-egy prominensebb keresztény vezetőről kiderül valami botrányos dolog, hiszen a sajtó ugye azt tartja, hogy csak a rossz hír a hír, és ilyenkor rávetik magukat egy-egy ilyen botrányos hírre, de azért azt nem mondhatjuk ezeknél a sajtótudósításoknál, hogy csak italációról lenne szó. Na most, ha az egyházban is bűnösök vannak, akkor egyáltalán mi különbség van köztük, meg a többi ember között? Én tulajdonképpen csak egy ilyen különbséget látok, azt, hogy akik az egyházban lévő bűnösök, ők elismerik, hogy bűnösök, és szeretnének is ezen változtatni. Jézus szavaival olyan betegek, akik felismerték, hogy szükségük van orvosra, hiszik, hogy az az orvos, akire szükségük van, az Jézus. Hiszik, hogy egyedül ő az, aki ki tudja őket gyógyítani bármilyen betegségből. Ám ha ez így van, akkor nem kellene a keresztényeknek gyógyultabb embereknek lenniük mindenki másnál. Hát ahhoz, hogy ezt megnézzük, egy kicsit irányítsuk a figyelmünket a kórházon kívüli életre, nézzük meg, hogy milyen az élet az egyházon kívül, a bűnösök kórházán kívül. Ugyan jogosnak tűnik ez a kérdésfelvetés, hogy nem kellene gyógyultabbnak lenniük a keresztényeknek mindenki másnál, de ez is egy tévedésen alapul. A keresztény teológia nem tanít olyat, hogy aki hisz, az mindenki másnál gyógyultabb, egészségesebb, sikeresebb lesz. Ilyet nem állít a Biblia. Sőt, inkább arról beszél, hogy egészséges, kiegyensúlyozott életet lehet hit nélkül is élni. Van ennek egy isteni oka, ezt általános kegyelemnek nevezik a teológiában, nagyon sok bibliai ige szól erről, én most a Jakab 1.17-et említem, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Ez és a többi hasonló ige arról szól, hogy szeretetet, bölcsességet, tehetséget, szépséget, tehát minden jó adományt Isten nem csak a hívő embereknek ad, hanem az egész emberiség számára árasztja ezeket. Vallási meggyőződésre, nemre, fajra való tekintet nélkül, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben Istenről, ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak, mindenkinek. Ha maradunk a jézusi képnél, akkor így is mondhatjuk, hogy a bűnösök kórházán kívül is vannak javulások, vannak gyógyulások, jótékony változások. Aki élvezi Isten általános kegyelmét, akár hisz benne, akár nem, de élvezi, az ezzel egészen messzire juthat. Eljuthat odáig, hogy kibékül az életével, eljuthat odáig, hogy jól érzi magát a bőrében, érett, egészséges személyiségé fejlődik, boldog családi életet él. Biztos ti is ismertek ilyen embereket, akik nem hívők, nem keresztjének, és mégis szép, kiegyensúlyozott, boldog életet élnek. Erős jellem is van közöttük, nagyon sok. Erősebb és egészségesebb, mint sok hívő. Az erős jellem az, az nagy mértékben a szerető, biztonságot nyújtó, stabil családi életnek köszönhető, és a megfelelő társadalmi környezetnek. Sokaknak viszont a családi háttere az bizonytalan, nem voltak megfelelő példaképeik, az életüket tragédiák, csalódások sebezték. Az ilyen hátterű ember az nagyon sokszor küzd bizonytalanságokkal, hiperérzékenységgel és az önbizalom hiányával, harag, szégyenérzet és kétely gyötri. És így fordulhat elő, hogy egy szerencsésben, szerencsés környezetben felnőtt nem keresztény ember adott esetben erősebb, egészségesebb jellem lehet, mint egy olyan keresztény, aki úgy nőtt fel, hogy rengeteg sebet kapott az életben. Ha ez így van, akkor hát egyáltalán mi szükség van a bűnösök kórházára? Hogyha a bűnösök kórházán kívül is ennyire jól el lehet lenni. Tovább lehet vinni ezt a kérdést, mi szükség van egyáltalán egyházra, mi értelme Isten tiszteletre járni. Erre egyszer egy hittanos kisgyerek azt felelte, hogy azért, mert ott rendel Jézus. Ez az értelme. Gyanítom, hogy az édesapja orvos volt, és hát innen vette ezt a képet. Ezért van értelme a bűnösök kórházát felkeresni, és igen, egyrésztről igaz az, hogy sok bűnöst fogunk ott találni, és emiatt bűnöket is fogunk ott találni. Másrésztről viszont több gyógyulást is, mint a bűnösök kórházán kívül, mert maga Jézus rendel ott. A másik, amiért érdemes a bűnösök kórházát felkeresni, mert csak ott végeznek szívátültetést. Ott végeznek el egy olyan beavatkozást, amit máshol nem. Ez Isten különleges kegyelméből történhet meg. Láttuk, hogy van általános kegyelem, az általános kegyelem az, hogy Isten ajándékaiból részesülhetünk, még akkor is, ha nem hiszünk Istenben. A kegyelemnek viszont van egy különleges esete is, és ez pedig az, hogy nem csupán Isten ajándékaiból, hanem magából, Istenből, és az ő országából, az ő királyságából is részesülhetünk. Ehhez azonban új szívre van szükség. Olyan szívre, amely érzékeli Isten, amely nyitott Isten felé, és belőle táplálkozik. És ehhez az új szívhez, ehhez csak a bűnösök kórházában juthatunk hozzá, mert a szívátültetést és az új szívnek a kezelését azt ott végzik. Akik eljutnak Jézus rendelésére, akik találkoznak Jézussal, elkezdenek vele beszélgetni a Szentlélek által, azok ebben a találkozásban, ezen a rendelésen hallani fognak az új szív szükségességéről. Olyan beszélgetés nincs Jézussal, hogy ő ne hozná szóba az új szívnek a szükségességét. Ahogyan annak idején is szóba hozta mindenkinek, Nikodémusnak, aki teológus volt, de félt az elmúlástól, félt a haláltól, az örök haláltól, vagy szóba hozta ugyanígy Jézus a samáriai asszonynak, akinek 5 házassága ment tönkre, egy 6. próbálkozott, ez már nem is kötött házasságot, aztán szóba hozta Zákeusnak, aki hatalmas karriert futott be, sikeres, vagyonos ember volt, de mégsem volt boldog, és lehetne sorolni a rengeteg példát, ami arról szól, hogy Jézus rendelésén hallottak emberek arról, hogy hogyan lehet új szívhez jutni, és alávetették magukat ennek a műtétnek, és onnantól új életük lett. Akik jól érzik magukat az általános kegyelem világában, azok nem fognak elmenni a bűnösök kórházába. Viszont aki egyszer elkezdi valamiért rosszul érezni magát, és megsejti, hogy rajta csak egy új élet, egy új szív segíthet, az elmegy arra a helyre, ahol Jézus rendel. És ezért van az, hogy sok esetben éretlen, megtört, sebesült lelkekkel találkozunk a bűnösök kórházában. Olyanokkal, akiknek érzelmileg, erkölcsileg és lelkileg is még sokat kell változniuk. Fognak is változni, ha igazán kapcsolatba kerülnek Jézussal, de nem azonnal fognak változni, és nem mindenki fog változni. Ez is hozzátartozik a teljes képhez. Na, ezzel elérkeztünk ahhoz, hogy konkrét válaszokat fogalmazzunk meg a mai kérdésünkre, hogyan lehetséges, hogy hívő emberek is hibáznak és követnek el bűnöket. Hát az egyik ok az az, hogy időbe telik, nem is maga a műtét, hanem ami utána következik. Miután valaki új szívet kapott, új életet, a jelenbeli növekedés és a viselkedésbeli változás csak fokozatosan következik be az életében. Ezért használja a Szentírás erre az egész gyógyulási folyamatra, illetve az Új Szövetség, a lélek gyümölcse képe. Ez egy gyűjtőkép, amely a következő tulajdonságokat foglalja magában, idézem szó szerint, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Azért használja éppen a gyümölcs képét, mert a gyümölcs ugye az nem egyik pillanatról a másikra terem, hanem fokozatosan fejlődik ki és érik meg. Időbe telik, amíg kifejlődik. Jogos elvárás a hívő emberek felé, hogy mutatkozzanak életükön ezek a jó gyümölcsök. De az már nem jogos, hogy azonnal, meg hogy egyszerre valamennyi. Ezt azért mondom, mert nem csak kívülről jöhet ilyen elvárás, hanem sokszor, ha valaki hitre jut, magával szemben is ilyen irreális elvárást támaszt, hogy na, akkor azonnal, nekem azonnal szuper menné kell válnom, azonnal a legszentebb emberré kell válnom. Nem tanítja ezt a Biblia. Azt tanítja, hogy elindul egy folyamat, de az időbe telik, ami kifejlődik. Simán előfordulhat, hogy az itt felsorolt, a lélek gyümölcsénél felsorolt tulajdonságok, azok nem egyforma ütemben fejlődnek ki. És azok, amelyek még éretlenek, azokkal mi is éretlenebbül bánunk. Lehet, hogy a 9-ből 8-al egészen jól el vagyok, de mondjuk, hát a türelem, az ahhoz kell a legnagyobb türelem a számomra is, hogy ez kifejlődjön. Ez az egyik oka annak, hogy hívő emberek is viselkedhetnek bántóan, pláne, hogyha még valaki a megtérése, az újjászületése, az új szív elnyerése elején van. A másik, amit mondani szeretnék, most kicsit itt előreugratunk, ezt most kiiktatjuk, hogy nem mindenki gyógyul meg. Ez a súlyosabb eset. Amikor nem csupán éretlen viselkedéssel találkozunk, vagy gyengeségből fakadóan bántanak meg másokat hívő emberek, hanem valóban kifejezetten igazságtalanok, kegyetlenek, erőszakosak. Ilyet hogyan követhet el hívő ember? Én erre most nagyon egyszerűen azt mondom, és nagyon sarkosan, hogy úgy, hogy valójában nem hívő ember. Én nem találok erre más magyarázatot, nem hívő abban az értelemben, ahogyan a Biblia használja ezt a kifejezést, nem hívő, mert valahogy, ha be is került a bűnösök kórházába, nincs új szíve. Aki keresztes háborút indított, aki kitalálta az inkvizíció intézményét. Én erről nem tudom elhinni, hogy neki új szíve lett volna. Mert nem volt benne az az indulat, ami Krisztus Jézusban. Nincs új szíve, vagy azért, mert úgy vannak benne ezek az emberek a bűnösök kórházában, hogy nem találkoztak a főorvossal, Jézussal, és nem kaptak tőle semmilyen érintést, semmilyen kezelést, vagy ha találkoztak is vele, és hallották a rendelésén azt, hogy figyelj, neked új szívre van szükséged, nem kértek belőle. Így hát semmivel sem jobbak ezek az emberek, mintha a bűnösök kórházán kívül lennének. Nem elég bent lenni, bent tartózkodni a bűnösök kórházában, az orvossal, Jézussal kell találkoznunk. Mert nem a kórháztól gyógyulunk meg, nem az egyháztól gyógyulunk meg, nem attól, hogy leszek jobb ember, hogy egyháztag vagyok, hanem az orvostól és attól a beavatkozástól gyógyulok meg, amit ő végez, a szívátültetéstől. Enélkül nem lesz javulás az életemben, akármennyi ideje is vagyok bent a bűnösök kórházában. Lehet bérelt helyen, mint ahogy templomokban vannak ugye bérelt, vagy ilyen feliratozott templompadok, hogy ez a templompad ennek és ennek a családnak a helye. És lehet, hogy 50 évig, vagy ha generációban gondolkodunk, 150 évig, 200 évig használja azt a templompadot az a család. Van ebben szép dolog, de ez nem életmentő dolog. Ettől nem fog változni semmi még. Neki bérelt helye van az egyházban, bérelt helye van a bűnösök kórházában. Mert nem a kórháztól gyógyulunk meg. Enélkül, a Jézusi beavatkozás nélkül nem lesz javulás az ember életében, akármennyi ideje is van benne a bűnösök kórházában, sőt, még az is lehet, hogy csak még rosszabb lesz az állapota. Van egy különleges ige, amiben erről beszél Jézus, ezt én nagyon sokáig nem értettem. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik két magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Ha a témánknál maradunk, és arra alkalmazom most ezt az igét, akkor én ezt úgy értem, és úgy mondom nektek tovább, hogy van, aki a bűnösök kórházában, az egyházban megtisztul. Például attól, hogy átél katartikus vallási élményeket. Azt hiszi, hogy ezért kell itt lennie. De ez csak olyan, mint amikor egy műtét előtt fertőtlenítik a beteget. Szükséges a műtéthez a fertőtlenítés, de nem az a cél. A cél az a műtét. Ha a műtét nem történik meg, akkor a fertőtlenítés sem érte el a célját. Hamar el is veszíti a hatását, és a beteg visszafertőződhet. Sokan vannak az egyházban, a bűnösök kórházában olyanok, akik azt hiszik, hogy a fertőtlenítés a cél. És ebben a hamis hitben élnek. És éppen ez a hamis hit akadályozza meg őket abban, hogy a műtétnek valaha is szükségét érezzék. És ez a hamis hit az a rosszabb állapot, amiről Jézus beszél. Mert megakadályozza őket abban, hogy valaha műtétre kerüljön a sor. Ennél már csak egy rosszabb állapot van, amikor valaki még terjeszteni is kezdi ezt a hamis hitét, azt hirdeti, hogy a megtisztulás a cél. Aki megtisztul, azzal nincs többé baj, ő már rendben van. És akkor itt érkeztünk el a mondásnak a másik feléhez, itt alul található. Ugye az egyház a bűnösök kórháza, nem pedig a szentek múzeuma. De ezek a hívő emberek, akiknek csak idáig tart a gondolkodás, hogy meg kell tisztulni, és megtisztultam, és másoknak is ezt hirdeti, ezek azok az úgynevezett hívő emberek, akik nem betegek kórházának látják az egyházat, hanem a szentek múzeumának. Oda nem szükség, hanem érdem alapján lehet bekerülni. Aki megtisztult, annak van ott helye. És csak annak, és másnak nem. Ezek az emberek szentül hiszik, hogy ezzel a hozzáállással ők kötelezték el magukat a legjobban Jézus és az ő evangéliuma mellett. Ám éppen az ellenkezője igaz, nem hogy túlzottan elkötelezték volna magukat az evangélium mellett, hanem nem kötelezték el magukat eléggé. Az evangélium ugyanis éppen az, hogy nem elég a megtisztulás. A Jézussal való találkozásra is új szívre van szükség. Egy nehéz kérdéstől ehhez az evangéliumhoz jutottunk el. Hogyan lehetséges, hogy hívő emberek is követnek el bűnöket? Úgy, hogy az egyház az nem a Szentek Múzeuma, hanem a bűnösök kórháza. De még ez a kórház is csak akkor segít rajtunk, ha találkoztunk ennek a kórháznak a főorvosával, Jézussal, és ha engedtük, hogy új szívhez juttasson minket. És ha ez megtörténik, és akivel ez megtörténik, az kezd el gyógyulni, és minél inkább gyógyulunk, jó esetben, annál kevesebb sebet ejtünk, sőt, annál inkább hozzásegíthetünk másokat is új szívhez. Adja Isten, hogy így legyen közöttünk is. Amen.